rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György.
Jó estét kívánok! A 31. amatőr órámban élőben köszöntöm a hallgatót. Idézetekkel kezdünk. Az új magyar alaptörvény olyan, mint egy felfújható céltábla. Értsd, nem fog rajta semmi. Másik. A magyarok karikás ostorral váltanak alkotmányt. Ez sem dicsérő stiláris megvilágítás. Mindezek még idézhető, elcsípett, elképett strasbourgi folyosói kommentárok nyárról. Júliusban ugyanis az Európai Parlament állásfoglalást adott ki a magyar alkotmányozás folyamatáról. A minősítés és a prognózis nem fáklyás menet. Egyetértés nem körvonalazódik. Futball hasonlattal a felek két kapura reklamálnak, mint tegnap este éjjel Barcelonában volt a futball visszavágón. Izgalmas második, sőt további fél éveknek nézünk elébe. Augusztus 20-a előtt, annak alkalmában azonban el kell egy kis emelkedettség. Ünnepre készül az ország, erre készülünk mi is. Hagyománytiszteletre törekszünk, a pártos odakozmálást elutasítjuk. Ma csak közjogról beszélünk. Ha rajtunk áll, hagyománnyá válik, hogy az államalapító Szent István király emléknapját ünnepi tárgyú műsorral köszöntjük. Így volt ez akkor még hatos fedőnévvel, múlt év augusztusában. Akkor arról beszélgettünk, hogy mit jelent az országnak augusztus 20-a. Két kérdéskört idézek a tavalyi műsorból. Az első, mi jellemzi a magyar alkotmányt, eredetét, fejlődését és várható jövőjét. A második, csebben a tenger, az alkotmány, mint eszencia és igazodási pont, mit mutat meg közállapotainkról, értékeinkről, kultúránkról. Aki pedig ezen a szellemi intellektuális kiránduláson kalauzolt bennünket, annó egy igazi alkotmány szaktekintély, Kukorell István professzor, egykori alkotmánybíró. Sikerfirmeknek sors, hogy elkész a második, harmadik, negyedik folytatás, unásig, kifulladásig. Műsorunk azonban nem mozi. Talán megígérhető, hogy amíg módunkban áll, augusztus közepén, itt a stúdióban is tartunk Szent István napot. És annak apropóján az alkotmányozás régi és új lapjait, érdekességeit, csomópontjait elemezzük tanár úrral. Köszöntelek tehát a stúdióban, Kukorell István professzor úr, szervusz, Isten hozzád!
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm tisztelettel a hallgatókat.
Én pedig a hallgató nevében is köszönöm, hogy a szabadságodat megszakítva ide tudtál jönni egy élőadásra. Mellőzhetetlen startpont, tekintsük át, hogy amiről egy éve beszélgettünk, valamelyest beigazolódott-e. A tavalyi és az összes eddigi adás minden szava, írásban és hanganyagban hozzáférhető az interneten. Ennél a műsornál ez mindig így lesz, tehát szembesíthetők vagyunk gondolatainkkal. Szerinted egyelőre dióhéjba foglalva, mi történt a főbb hívószavak terén egy év alatt? Alkotmányos fejlődés és kultúra, demokratikus parlamentarizmus, hatalommegosztás, jogállami közállapotok és értékrend. Leegyszerűsítve, a dolgok várakozásod szerint alakultak-e, vagy inkább meglepő fejlemények vannak? Kezdjük tehát ezzel a szünet előtti bevezetőt, aztán ezekre később kifejtően visszatérünk.
Tulajdonképpen egy év alkotmánytörténetéről van szó, igen, ami jól ismert és áttekinthető. Ebben voltak várt események, kiszámítható dolgok, és nagyon sok olyan dolog is történt, ami meglepte az embert, főleg az alkotmányozás fölgyorsulásának idején. Erről a folyamatról két-három mondatot érdemes azért szólni, hiszen az alkotmányozás az a parlamenten belül egy alkotmány előkészítő bizottsággal indult, ezt a Salamon-féle bizottságnak nevezték el, és úgy volt, hogy erre épül majd az új alkotmány koncepció, és a meglepetés az ez év márciusában történik, amikor ennek a bizottságnak az alkotmány tervezetét, koncepcióját lényegében félreteszik a parlamentbe, és március 14-én a kormánypárti frakciók képviselői, valamennyi képviselője 263 aláírással benyújtotta az alkotmány javaslatot a tisztelt háznak, és nagyon gyorsan, már április 18-án ezt elfogadták, 25-én megjelent.
Ugyan.
Most ebben a felgyorsuló időben érték azért meglepetések az embert. Sok példa közül csak egyet, hogy a preambulum milyen legyen. Több tanácskozáson, én magam is tudományos tanácskozáson részt vehettem, ahol például erről vitatkoztunk, egy kötet is megjelent, de példákat lehetne sorakoztatni más intézményekről is. Tehát ott ért a meglepetés, hogy a nemzeti hithallásnak hívott alkotmánybevezető az alapvetően más lett, mint amit mondjuk a tudományban és ezen a konferencián, egyébként a Tudományos Akadémián volt, elképzeltek.
Jelenlétünkkel, igen.
Most a kérdéseket folytatva, hogy hatalommegosztás és jogállam, parlamentarizmus, tulajdonképpen ketté választanám, mert az egy év nem csak az új alkotmány megszületéséből állt, hiszen még ma is hatályos a 89. évi 31-es törvény által megállapított alkotmány szöveg, hanem összesen mai nappal, tehát az új alkotmányig 9, mai napig 10 alkotmány módosítás történt. Ezekkel lehet, hogy több problémája van a szakmának nekem is, mint az új alaptörvényel.
Mondanál kiragadott példát.
Ezek is ismertek mai napig, azt kell, hogy mondjam, hogy a tudománynak eléggé egységes az álláspontja a szakmának, például az Alkotmánybíróság hatáskörét illető módosítás kapcsán. Nem csak hazai, hanem külföldi vélemények is. Szóval Európában példanélküli, és ez nem kell baloldali vagy jobboldali alkotmányjogásznak lenni, példanélküli, hogy az utolagos normakontroll hatáskörét tárgykörileg korlátozzák. Igen. Hát erre nincsen példa. Nagy visszhangot váltott ki a visszamenőleges hatály, az adóztatás. Emögött is ott van egy viszonylag friss alkotmánybírósági határozat, nem oly régről. Tehát ezek érintették a hatalommegosztás tételét és a jogállamiság tételét. Igen. Is.
Vagy a 200 fős parlament plusz 13. Most kezdjük látni a választási rendszer kapcsán, hogy is fogják ezt kikalibrálni?
Igen, bár az új alaptörvény számot már nem rögzít, csak a korábbi alkotmány módosítás.
Tavaly nyári alkotmánymódosítás szabta ezt meg egy későbbi hatályba léptetéssel, ugye? A következő választáshoz tempírozott időben.
Pontosan így van, és a plusz 13 pedig hát egy egykamarás parlamenti rendszerben az eleve nagy problémákat vett fel. Ha második kamara lenne, aminek én 51-49%-ban voltam, ott igen, ott el tudnám képzelni, persze, és igen, az megoldható.
Ez egy érdekkorporáció, ami így megoldhat, de annyi
egy
minden
politikai
más mellett.
Pártképviseletbe egy ilyet belevinni, menjünk, az...
Egy frakciót csinálni, meg bármit, ez
nagyon sok kiszámíthatatlan dolog. Igen.
Így van. Mondd, ezek a változások most, amikor a sarkalatos törvények jönnek, fő elemeikben lezártnak tekinthetők, vagy jócskán lesznek itt még meglepetések, nehézségek? Hogy látod? Mi a prognózisod?
Miután az alaptörvénynek az a koncepciója, bár nem ez valósult meg, hogy magalkotmány vagy zsebalkotmány készül, de nem ez, hanem az eredmény, tehát a húsvéti alkotmány, a kihirdetett, április 25-én kihirdetett alkotmány, az szerintem egy európai kartális alkotmány, a belga-francia mintát követő, és alapvetően a 48-as törvényre és a 46 év 1-esre épülő alkotmány, tehát kartális alkotmányt tartom, de ennek ellenére, hogy szinte mindent fölvállal, amit alkotmányban szabályozni szoktak, mégis rengeteget rábíz az úgynevezett sarkalatos törvényekre. Lánykori nevükön ezeket a törvényeket kétharmadosaknak.
De már az se egyfajta kétharmad, persze, tehát a dolog még ennél is bonyolultabb tudna lenni, igen.
Vált. Aha. Történetileg egész más jelentett a sarkalatos törvény, tehát ez a kétharmados törvények átkeresztelt változata. Na most ez magyar kuriózum, és ezt érinti többek között a Velencei Bizottság értékelése is. Tehát én azt mondtam nem oly régen egy szakmai fórumon, hogy igazából az alkotmányozás az most kezdődik majd, amikor
ezt a közel, apró munka, az illesztés.
Ezt a közel 3 tucat sarkalatos törvényt meg kell alkotni. Ebből 3-4-et már lófalálában. Az volt az első, igen, az ÁSZ, aztan lelkiismereti szabadsága. Egy az ombudsman törvény.
Igen. De a neheze, ezután következik választójoggal, alkotmánybíráskodással, és igazságszolgáltatással.
Az igazi, mondhatnám azt, hogy izgalommal várja egy alkotmányoggal foglalkozó ember, de némi aggodalommal is várom, hogy nem kiegyensúlyozott a szabályozási koncepció az alkotmányban. Van, ahol nagyon sokat magára vállal, például a különleges jogrendnél van, ahol...
Egészen nem... konkrét dolgot is belenyomtak a forintról, például, amit nem bizonyra való.
Így van.
Második nagyon van,
ahol
elnagyolt.
Meg elnagyolt, nagyon és elnagyolt. Mindent rábíz. Na most pont ez a csatlakozás az nem tudni, hogy amikor készül majd, esetleg még az alkotmányt is vissza kell módosítani. Igen. Tehát nem kívánom, hogy itt bármilyen válság...
Meg a régit határunkül kell helyezni.
Egy sor
van egy sereg vappangó feladat.
Tehát folyamatos az alkotmányozás most is.
Nem maradunk munkanélkül, ellenben most tartunk egy rövid szünetet, közszolgálati kereskedelmi szünetet, és jövünk vissza, folytatódik, tehát nem sokára rakott, Kukarelli professzorral és az alkotmányozással állami ünnepeinkkel.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
És Kukarelli István professzor, mert ma Szent István államalapításáról, a vele kapcsolatos törvényekről, alkotmányról, ünnepről beszélgetünk. Szünet előtt ott fejeztük be, hogy néhány alapvető slágvortot felvázoltunk az elmúlt egy év történéseiből. Nem sokára innen folytatjuk tartalmat, azonban jön műsorunk szokásos része, a vendég bemutatása. Tehát megismételném Kukarelli tanár úrnak a tavalyi bemutatásának lényegét, hiszen szemmel láthatóan nincs lényeges változás ahhoz képest. Szemmel látható, hiszen webkamera mutatja. Tehát Kukarelli bíró úr, tehát az Alkotmánybíróságban tagként a legteljesebb közjogi felvértezettséggel rendelkezett, párhuzamos indokolásai jogfejlesztő tananyaggá váltak, tanítjuk. Akadémiai doktorátusa magas értéken realizálódott azóta, ezúton is gratulálunk. Egyetemi órái vizsgáztatásai változatlan egy szerény tudós empátiáját is megmutatják. Játékszervező középpályásként szorgos és eredményes maradt. Ide mondanám, hogy én az ő éjjében lassan az idők előrehaltával inkább bekkelnék, zóra védelkezés állnék át, területet védenék, mert hogy az nem mozog. A foci beugratás vagy ugratást nem kell komolyan venni, a többi azonban stimmel. De ha már futballozunk, apropó, egy neves magyar futballista sportsérülés és operáció után van, Bajnai Gordonról van szó, tudjuk, hogy milyen érzés sérültnek lenni, maródinak lenni, talán mások helyett is kívánjunk neki jobbulást. És akkor visszatérve a közjogra, egy éve egy nagy totálképpel indítottuk, de csak slágvortokra volt idő. Az első blokkban volt szó demokratikus parlamentarizmusról, hatalommegosztásról, alkotmányos értékekről. Mivel egészítenéd ki az előzőeket?
Valóban itt az alkotmányosság klasszikus alapelveit értékeltük, és ez alapján szokták megmérni az alkotmányokat, és a mostani új alaptörvény is megmérhető ezen alapelvek mentén. Csak két példát vennék elő, amivel kiegészíteném az elmondottakat. Az egyik a népszuverenitás eszméje, milyen koncepcióra épül egy alkotmány, mi a filozófiája az alkotmánynak.
Ősforrása, akár.
Így van, így van. Na most ezzel kapcsolatban az új alaptörvény az láthatóan a képviseleti demokráciának a pártján áll.
Egyébként helyesen. Ez az alkotmányosság döntése. A parlament ez úgy megfelelően.
Ebben az alkotmánybíróság is ludas egyébként, aha, de látható, hogy a közvetlen demokráciát még inkább visszaszorítja, igen, az új alaptörvény. Átbillen egy olyan mércén szerintem, ami azért szokatlan. Elvesz
abból, ami volt?
Így van, így tehát van. Nem biztos, hogy a 97-es népszavazási kodifikáció volt az origó és a legcsodálatosabb, de tulajdonképpen itt egyfajta jogvisszavonás is így érzékelhető. Van, és azt pedig alkotmánybíróként is vitattam, sőt eleve a debütálás is olyan volt az Országos Választási Bizottságból.
Emlékezetesen, így van.
Hogy én inkább a közvetlen demokráciának a barátja voltam bizonyos kérdésekben. Igen. Sokat romlott az ember ismerve a népszavazás cunamit természetesen.
No de helyben is de, van, ám, hogy nem csak országos, bizony. Van, a kettő az van. Nem egymástól elválasztható.
És több olyan intézmény is van, amit például kifelejt az új alaptörvény, így például van. Az Országos Népi Kezdeményezés.
Vagy eddig ugye volt népszavazás, véleménynyilvánító és
a tipizálást is
és
kihagyja.
És egyfajta változat lett. Csak ügydöntő lett.
Igen, csak ügydöntőt, és a kezdeményezést, így van, kezdeményezést eddig is nehezítette, most pedig a kivitelezés is azzal, hogy abszolút többségre visszatért.
Bizonyán vissza, nem a 25%, hanem föl meg, az érvényesség.
Megnehezedik. Most van. Amit külön vitatok a szakmában, itt megoszlanak a vélemények, tehát van, aki mellette, van, aki ellene, hogy semmi köze nincs az alkotmányhoz a népszavazásnak. Ez azért Európában nem jellemző.
Nagyon,
nem jellemző, tehát sok példát, nem a svájci modellt, hanem...
Az egy sajátos túlzás. Nekik működik, de nem átvehető.
Történelem.
Így van.
De az, hogy teljesen kicsukva minden, az alkotmányt még csak per tangentem sem érintheti, ez azt gondolom, hogy azért nem kiegyensúlyozott megoldás.
Nagyon fontos, hogy erről szólsz, mert ugye mindenki hatalma a népfelségből ered, akkor hát annak egyik válfaját radikálisan beszűkíteni politikaiakból nem biztos, hogy időtálló megoldás lehet.
Vannak olyan alkotmányos megoldások, több alkotmányt idézhetnék, legyen mondjuk a cseh alkotmány, amelyik azt mondja, hogy a nép hatalmát közvetlenül a törvényekben meghatározott módon gyakorolhatja.
Bizony. Vagy a spanyol alkotmányt, ha vesszük, az alkotmányt a Cortes fogadja el, és a nép erősíti meg. Tehát az egy másik dolog. Tehát igen, ez már az a szakmai finomság, aminek azért közjogi súlya, jövőben kihatása is lehet.
És
mondj még néhány.
És ez nem szól a képviselő demokrácia ellen, itt még van. Egyszer mondom, hanem a demokrácia.
Ez még a komplementer, a kiegészítő módján belül van, de fontos.
A demokráciának egyfajta értelmezése. No, ez az egyik, hogy a népszorintás két klasszikus formája képviselt és közvetlen demokrácia, az hát nem igazán kiegyensúlyozottan van olvasatom van az új alaptörvényben. A másik az említett hatalom megosztás, erre talán még érdemes visszatérni.
És a független intézmények és posztok sorsa.
Így van, hogy az alkotmánynak a filozófiája látható, hogy egy másfajta hatalom megosztási rendet képzel el. Azokkal vitatkoznék, akik temetik a hatalom megosztást, mert maga az alkotmány normatív módon kimondja a hatalom
megosztást. Eddig nem is mondta ki, most meg benne van szó.
Most benne van csak az alkotmányban, de hát az a lényeg, vagy a lényegesebb kérdés, hogy ez ne legyen deklaratív, hogy a valóságban ez hogy bomlik ki. Most többször elolvassa az új alaptörvény szövegét, próbálom tárgyilagosan megítélni az új
közjogilag hatalom politikai kihatásában
megosztási rendet, és az körvonalazódik ki, patika mérlege rakva az egyes szereplők hatáskörét, hogy tudjuk ezt megmérni? Úgyhogy a hatáskör az igazi hatalom. Kinek milyen hatáskört telepít az alkotmányozó hatalom egyszer, másrészt pedig az adott szervnek a függetlenség. Az egyetemen is így tanítjuk, hogy milyen a függetlenség, a garanciái. Most ebből a szempontból vizsgálva az alkotmány egy, úgy mondanám, hogy inkább a többségi elven alapuló demokráciát
a
favorizálja.
A majdnem mindent.
A kormány van a központban.
Ami érthető, de túlzó.
Így van. Én személy szerint az erős végrehajtó hatalomnak a híve vagyok. Éppen ezért fontosak az ellensúlyok.
Ezért.
És a kontroll,
és neki is
az
szüksége van rá. Tehát nem leverni, letenni a gátokat, hanem azokat komolyan venni, fékek egyensúlyokat, rendszerét működtetni, hiszen ez óv meg az önkéntől, a túlzástól, a szörnyön a tévedéstől.
Így van, és akkor itt lehet megmérni azt, hogy milyen hatáskörű van az alkotmánybíróságnak.
Mi volt és mi lett belőle?
A gazdasági kormányzásnál ugye az utolagos normakontroll kérdése, kétségtelen, hogy nőtt is egy sor ponton az alkotmánybíróság hatásköre.
Az egy fontos
egy
pozitív
lépés, tehát nőtt is, de ugyanígy mérhetjük a köztársasági elnök pozícióját, a bírói hatalmi ágat, és az összes többi állami szervet.
Így van. Szünetet tartunk nem sokára, de előtte még arról, hogy bizonyos alkotmányos intézmények tovább, tehát jelentősen változtak azokon kívül, amit szólt. Említetted már az ombudsmani intézmény változását. Miben látod ezt, és látod ennek előnyét, hátrányát? Tehát mi a mérlege az ombudsmanra vonatkozó alkotmányos szabályok változásának szerinted?
Hát szervezeti változás történt leginkább. Egy az ombudsman koncepció győzött, és nem a külön ombudsmanok. Uh-huh. A hatáskörnél még vár az ember a véleményalkotásra, bár ugyan
törvény az adatvédelminél már markáns változás történt.
Igen, de az a hivatal, amelyik majd ugye...
Az egy kormány alárendelt, vagy kormányfüggői hivatal lesz.
Amely majd belép, annak a függetlensége hatáskörét még az nem tudjuk. Meg. De kétségtelen, hogy egy független intézmény az alapjogvédelem szempontjából az garanciális. Tehát Európában természetesen lehet példát mondani mindegyikre, tehát nem mindenütt ugyanaz a megoldás született, mint nálunk, hogy önálló független ombudsmanok voltak az alapjogokra nézve, tehát lehet más megoldás is. Egy a lényeg, hogy az alapjognak a védelmi szintje az nem csökkenhet.
Igen. Említetted az alkotmánybíróságot, szerintem erre még visszatérünk, de az állampolgár viszonya, lehetőség az alkotmánybíróság tekintetében módosult, te ezt hogy értéked? Milyen jogunk volt eddig, és mi lesz ezután?
Hát a 89-es alkotmányos rendszerváltozással együtt jött a populáris akció, hogy bárki
saját érdek nélkül
így van, bedobhatta a tantuszt.
Az úgy mondva, hogy nem az a fontos, hogy kimondja, hanem az, hogy jót mondjon. És így akkor azt meg kell fogadni, és el kell bírálni.
Nagyon sok ilyen ügyben nagy határozat született. Igen. Most ezzel voltak kétségtelen problémák, és maga az intézmény is jelezte, hogy ki az a talányos bárki. Igen. Tehát, hogy szűrőkkel lehetne eljárásjogilag pontosítani. Uh-huh. Viszont annyira sikerült ez a szűrés, hogy most az utolagos normakontrollnál ugye a kormány, igen, a képviselők egynegyede és az ombudsman. Most ez lényegében az ombudsmanra fog hárulni, igen, mert a kormány önmagát nem fogja megtámadni.
Legfeljebb az előző kormány a nyakát lövedő.
Így van, tehát az állampolgár viszonya ilyen szempontból a bárki a populáris akció szempontjából megváltozik. Ugyanakkor az alapjogi panasz esetében növekszik, vagy erősödik ez a pozíció.
Mert bírói ítélet alkotmányos felülvizsgálatot is mód lesz, amire eddig nem volt.
Így van. Bizony. Kérdés, hogy a róla szóló törvényben ezt hogy fogják, és melyik modellt...
Vagy kinyitni akarják.
Igen. Melyik modellt
német
követjük
modell,
majd.
Vagy valami
amerikai
más.
Modell, német modell, cseh modell, sok múlik azon, hogy milyen lesz a konkrét.
Tudsz ezeknek az előmunkálatoknak az állásáról? Tehát például téged tanárként, szakértőként bevonnak, kérdeznek, vagy várod, hogy ősztől ilyen megkeresés érkezzék?
Azt gondolom, hogy informálisan hazudna az ember, ha nem tudna róla. Intézményesen ilyen megkeresés nem történt.
Értem. Most ismét rövid közszolgálati kereskedelmi szünetet tartunk. Katalint látjuk már a hírról a stúdió részben. Azután jön vissza a rakott, hogy ismét Szent Istvánnal, állammal, jogtörténettel, törvényekkel foglalkozunk, Kukorell Istvánnal és alkotmányozással. Tehát szünet.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
Folytatódik tehát a Rakott augusztus 20-ával, alkotmányozással, ünnepeinkkel és Kukorell István tanárúrral. Egy kis jogtörténet következik ebben a blogban. Az ünnepekre tekintettel Folytassuk a sort tehát történeti érdekességekkel. Ugye annó volt a történeti alkotmány, azután 1946 hozott egy úgynevezett kisalkotmányt, a úgynevezett köztársasági törvényt, és ám sajnos ez rövid ideig élt, mert jött 1949, jött a sztálinista kódex, azután 1989. október 23, amiről már szóltál, majd jöttek alkotmánykoncepciók, köztük az 1996-os is, ami alkotmányreform koncepció volt, és jött a 2000. évi első törvény. Ez a bizonyos Szent Koronával, Szent István kapcsolatos törvény. Én úgy tudom történetesen tőled, hogy sajátos viszonyod, szakmai múltad van ezzel a törvénnyel kapcsolatban. Légy szíves, tegyél egy jogtörténeti kitekintést, mondjuk 1848-49-től 1946-on át, eddig a 2000. évi első törvényig.
Sőt, még korábban kezdhetnénk, augusztus 20-a előtt.
Szent István.
Tisztelegve,
igen.
Hiszen az államalapítás véleményem szerint összefügg az alkotmánnyal, az állam általában is összefügg az alkotmánnyal, és a Szent Istváni Államalapítástól nem lehet külön választani a Szent Koronát, sőt, még a kereszténység is bejön a képbe.
Bocsássuk, tehát magyarul ezer éves államiságunkra okkal lehetünk büszkék, és nem csak augusztus 20-án.
Így van, erről szólt a 2000. évi egyes törvény is, hiszen az ezer éves államalapítást előtt tisztelgett, és ekkor történt, hogy a Szent Koronát a parlament oltalm alá helyezte ez a törvény.
És egy testület jött létre,
a védelmére.
Ezt az oltalmat szolgálandó, védendő. Így van.
Most a személyes érintettségre is visszatérnék, de még előtte azért annyit, hogy a történelmi alkotmány is véleményem szerint arról szólt és szól a mai napig, hogy Magyarországnak saját alkotmánya van, és ez tudatilag is ott volt a magyar történelemben. Nagyon sokan, például a Habsburg uralkodók is visszatértek erre, hogy ezeknek a magyaroknak alkotmánya van, és anélkül nem lehet kormányozni. A kiegyezés erről szól.
Igen, erről szól, bizony.
És
megkerülhetetlen alkotmány... 1848-49 a te egyik kedvenc közjogi példatárad.
Az aranybulla és a 48-49-es. A 48-49-es törvény csomag, hiszen ott 31 törvénycikk születik, és önálló kartál és alkotmány nem, de európai viszonylatban ekkor születik meg a korszerű, modern értelemben vett polgári alkotmány.
Igen.
A parlamentarizmus, a kormányzati rendszer szintjén.
A feudalizmus teljes meghaladása.
Így van, alapjogi törvényeket fogadnak el, és összességében ez a közel 300 törvénycikk az egy korszerű alkotmánynak Igen. fogható fel, és beépül a történelmi alkotmányba.
Igen.
Tehát a
19.
század
ez is az.
Vége, úgy bizony, a 19. század végén a közjogászok ezen töprengenek, hogyan lehet összeegyeztetni a 48-as törvényeket a történelmi alkotmánnyal, és megtörténik a csoda, tehát összeegyeztetik. A mostani alkotmány preambulumát éppen ezért vitatom is, hogy ugyan az alapvetésben megjelenik nemzeti ünnepként 48, vagy a végén a záró gondolat az a 12 pontból idéz, tehát némi kapucs van, de erről azért
kell,
szólni kellett volna. Az első polgári alkotmány megteremtéséről többet kellett volna
Hogy büszkék szólni. Vagyunk erre arra, 48-49-re, ennek a kornak a 31 törvényére is büszkének illet kellett volna lenni.
De a preambulumokban a történelmi narratíva az valóban, ha van vívmány a
Igen.
történelmi alkotmányban, és van progresszív
pozitív dolog, ez az.
Hagyomány, akkor ez az. A 48-ból én nem engedek.
Igen.
Most visszatérve a 2001-es törvényre, hiszen ünnep előtt beszélgetünk, személyes kapcsolat csak annyi, hogy szakértőként részt vettem ennek a megalkotásában.
Mit képviseltél?
Tulajdonképpen, amit elmondtam, ezt az álláspontot, és a preambuluma szerintem kimondott néhány olyan tételt, amely visszaköszön a mostani alkotmányban, és vita kérdéseket is hozott. Alkotmánybíróság előtt megtámadták ezt a törvényt, mennyire alkotmányos vagy sem.
Elutasító döntés született az alkotmánybíróság részéről. Szép érvekkel, tárgyalagos magyarázattal.
Így van.
Bár ebben a döntésben nem vettél részt.
Nem, éppen ezért, mert ha a törvényben részt vett, akkor én kértem a kizárásomat. Igen. És ebben a törvény, ebben az alkotmánybírósági határozatban azt is kimondták, hogy a Szent Korona, mint heraldikai ábrázolás része a magyar alkotmányjognak, és ez volt a véleményem is, hogy a Szent Korona az a hatályos magyar alkotmányjognak is része, hát ott van a címerben. Igen. Több más államhoz hasonlóan, a lengyel, a cseh, tehát több
nem
állam.
Példa nélküli dolog,
nem példa nélküli egy köztársaságban sem. És még visszatérve ugyancsak az állam alapítása, érdekes, hogy mit mond a 2000 évi egyes törvény, egy kicsit puskáznék, ha
jó,
szabad.
Jó, halljuk. Ezzel nem szoktunk foglalkozni, pedig nagyon érdekes és minőségi munka volt. Tehát?
Tehát a preambulum azt mondja ki, hogy a Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlensségét megtestesítő erekjeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományokban.
Igen.
Itt a függetlenséget külön kiemelném, mert a mostani bevezető, tehát a még nem hatályos alkotmány bevezetője, az ehhez képest azt mondja, hogy a Szent Korona megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. Tehát más a szöveg.
Más narratíva ez.
És a Szent Koronát én azért tartom nagyon fontosnak közjogi értelemben, mert a szuverenitás, a Szent Koronatan szerintem egy sajátos szuverenitás elmélet, egy hatalommegosztási elméletnek a hordozója volt a korban visszahelyezve. És a függetlenség mindig nagyon lényeges a magyar történelemben, mert rengeteg olyan korszak van Mohács után különösen, amikor elvesztette a szuverenitását. Tehát a Szent Korona éppen a nemzet függetlenségét, meg azt, hogy szabad királyválasztási joga van az államnak, ezt szimbolizálta a közjogi hagyományokban. Tehát valamivel
gazdagabb és pontosabb a preambulum
szerintem
így van.
Pontosabb volt a 2000 évi egyes, és itt egy kicsit hazabeszél az ember.
Jó, de mondjuk el, mert ünnep van, és semmi egyoldalság nem kell, hogy mennyire itt nézem, bocsáss meg, nézem itt a fórumot, és például Albert mondja, nagyon szimpatikus a tiszta szakmaiság a beszélgetésben. Tényleg erre törekszünk. Tehát nem propaganda műsor, hanem szakmai műsor azoknak, akik ezt szívesen hallgatják.
Egyébként ehhez egy kommentár csak, hogy milyen a viszonyulás a közbeszédben, akár a szakmai irodalomban is, de a sajtóban.
Néha nagyon elvadult.
Én három ilyen irányt jeleznék. Az egyik az apologetáké. Ez nagyon jellemző a szédelgően feldicsérés bizonyos irányokban. Nem kéne ennyire védeni azt, amit nem lehet. A másik, amikor temetik a jogállamot, ilyen hangok is vannak, siratjuk az államformát. Ez is azt hiszem, hogy túlzás, és van egy harmadik, amikor értékelem mindazt, ami történik. Itt is sokfele ágazik, de én azt gondolom, hogy ez a hangnem a leghalkabb, és hiányzik.
Igen.
És erre törekszik az ember, hogy érvekkel, ellenérvekkel értékeljük mindazt, ami például az alaptörvény sem kritikamentes tabu.
Pontosan. Hogy mennyire nem, mindjárt egy magas labda, a nemzeti hitvallás olyan, amilyen, ezzel foglalkozik a Velencei Bizottság is, és mi jogászok azt mondjuk, hogy vajon mennyire normatív a nemzeti hitvallás, mennyire az alkotmány értelmezés, az alkotmányverői értelmezés kötelező fordulópontja. Te hogy látod? Nyilván egy szakmai álláspontot hangozhat el, erről később az Alkotmánybíróság vagy a parlament maga nyilatkozik. Te hogy látod? Mennyire kötelező, normatív tartom a nemzeti hitvallás? Mennyire kell annak lenni, vagy mennyire nem kell, hogy azzá váljék?
Régi vita ez a közjogi szakirodalomban, hogy részei az alkotmánynak a preambulum, jogi jellege van. Azon az állásponton voltam, vagyok és sokan a szakmában, hogy értelmezési keretül szolgálhat a preambulum. Nem mindegy természetesen, hogy milyen preambulumról beszélünk. Uh-huh. Nagyon sok preambulumot olvasva. Érdekes, hogy csak az Európai Unióra szorítkozva az összehasonlítást. A felében
a van, igen, így van.
Felében van, felében nincs. Preambulum, nincs. Preambulum van, csak egy fölvezető mondat. Ott, ahol van, ott az elemei is, részei is nagyon világosak. Van egy felhatalmazási klauzula, ez az alkotmányozás alanya, és itt előjön a nemzet fogalma, mint problematika. Van egy úgynevezett történelmi narratívája, és annak az alapelvek alapértéke.
Igen.
Na most a magyar preambulum, és itt a beszélgetés elején már szó volt róla, hogy ez meglepetésként ért személy szerint is, mert itt voltak ezen a konferencián a lengyel, a német, tehát azok az országok, ahol van preambulum,
kultúra
és egy normatív típusú preambulumot alkottak meg. Na most a magyar Európai Uniós viszonylatban a legnagyobb preambulum, egyértelműen kijelenthető.
Sok minden van benne, zsúfolt is, nem egy nemű dolgok vannak benne.
33 mondat és 509 szóból áll a preambulum. Tehát rendkívül részletes. Most ez a normativitás szempontjából megítélve bizony nagyon sok problémát vet majd fel a jövőben. És ha azt mondtam, hogy jogértelmezési keretű szolgál a preambulum, éppen itt kezdődnek majd a problémák, hogy én egy számos érték, ami ott benne foglaltatik, hogy büszkék vagyunk a Nobel-díjasainkra, vagy az emberi méltóságot tisztelem, vagy kezet nyújtunk az elesettek irányába, azonosulítunk ezekkel az értékekkel, de alkotmányjogi relevanciája ennek hol jön majd elő?
Hogyan a 49 utáni szolgál... jogérvénytelenség, hát az már nagyon problematikus.
Így
az érvénytelenségi klauzula az?
Hát ezen is nagy vita folyik és folyt, hiszen magát az alkotmányt a hatályos alkotmány alapján fogadták el.
Na most
egyet azért kiemelnék, hogy ezt érzékelték az alaptörvény alkotói is, mert még a benyújtott, tehát a március 14-én benyújtott szövegben ott volt, amit hál' Istennek kihagytak, mert így valamit enyhült a mondja, probléma, hogy eredetileg az volt, hogy nem ismerjük el a 49. évi kommunista alkotmány jogfolytonosságát. Na most a mostani szövegben a jogfolytonosság kimaradt.
Így van.
Tehát
érvényességet.
Kimaradt, tehát így már talán lehet úgy értelmezni majd, hogy ez csak az eredeti 49-es 20-asra, igen, és nem a 89 utáni, igen, szövegre.
Amelynek a szám ugyanaz, tartalmilag teljesen más.
Tartalmilag teljesen más. Uh-huh. A kommunista alkotmányt én eddig úgy érzékeltem, vagy úgy éltem meg, hogy 89-ben lényegében leváltottuk.
Erről van szó. Szám szerint maradt.
Sok minden bent maradt.
Igen, nem csak a főváros Budapest, hanem azért néhány...
A parlament államhatalmi jellege, ami most helyes, hogy nincsen bent. De akkor is
a lényege,
az alkotmányossági értékek nézőpontjából 89-ben leváltottuk.
Pontosan, teljesen jó. Ismét szünetet tartunk, és akkor jövünk vissza egy utolsó rövid szünetre még, amikor is néhány eddig függő maradt kérdéssel foglalkozunk. Tehát szünet, majd utána rakott, alkotmány, ünnep és Kokarelli tanár úr.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
Folytatódik a rakott Kukorelli István tanár úrral és az alkotmányozással, augusztus 20-ával ünnepeinkkel. Utolsó rövid negyed órán következik, ebben teszünk egy nemzetközi kitekintést a magyar új alkotmánnyal, alaptörvénnyel. Apropó, alkotmány és alaptörvény, szinonimák, nem szinonimák, hogy tetszik ezt látni?
Igen, ez is a meglepetések között volt, hiszen az előkészítő bizottság koncepciója még alkotmányban gondolkodott, és a beterjesztett szöveg hozta elő ezt az elnevezést, és igazából ezt nem sikerült kivitatni ez alatt az egy hónap alatt. Én meg az utolsó ilyen parlamenti vitanapon is ott lehettem, április 8-án egy konferencián, és ott is fölvetettük ezt a problémát, hogy mi a jó elnevezést. Én természetesen a köznyelvben és az oktatás során is gyakran szinonímaként használjuk, de pont fordítva,
külföldön
hogy
nem az.
külföldön nem az.
Bizony.
Annyiban szinoníma, hogy az alkotmány az alaptörvény, és nem fordítva. Tehát én így szoktam tanítani. És na most indokolva, hogy Magyarországon is az alkotmány kifejezés volt a használatos, 1790 óta a reformkorban is ezt használták, és az alaptörvényt pedig a régi magyar közjogban is ennek utána jártam, többes számban használták, és mindig minősítés kérdése volt, hogy mit sorolunk az alaptörvények körébe.
Igen.
És az alaptörvények alkották a történelmi alkotmányt. Aranybulla, trónöröklés törvények, nem sorolom. Na most kutatva, hogy volt-e ilyen elnevezés, volt olyan, hogy alaptörvény, ilyen volt például a horvát-magyar kiegyezésről szóló.
Érdekes.
És a kiegyezésről szóló, de azért, mert más eljárási mód alapján fogadták el.
Tehát oka mind volt a különbségtételnek.
Mind a két parlamentnek meg kellett szavaznia. Tehát ezért egy sajátos törvényben
szerepel. Különbséget
szerepel.
Fejezett ki létező
így
dolgot.
Van,
világos. Hát akkor tovább is nemzetközizzünk.
És a nemzetközi viszonylatban is el lehet helyezni ugye a német Grundgesetz.
Úgy van.
Az is egy átmeneti, ezt nagyon jól tudjuk, hogy
politikai
miért
okból, világpolitikai
a
okból,
német egység.
Pontosan.
Tehát ott is az alkotmánya honos. Na most ennek az indoka természetesen az, hogy a történelmi alkotmányba próbálták elhelyezni, de éppen az előbb mondtam példákat, hogy hát ez nem biztos, hogy abból levezethető és
így van.
Következhet. Már elnevezés annyira nem zavaró, valóban az alkotmány, az alaptörvény.
De ha helyi önkormányzati rendeteke özönét kell, amit átírni, hogy ezentúl nem alkotmány, alaptörvény lesz, hát akkor...
És még valamit ehhez adalékként, hogy azért az alkotmány megőrizte az alkotmány fogalmát is, mert alkotmánybíróság.
Pontosan, nem alaptörvénybíróság, mint valaki mondja, igen.
És talán a jogág, meg ott szekáltak alkotmány. Bennünket, hogy akkor nevezzük át
a
tanszéket, nevezzük alaptörvény tanszéknek, hát azért inkább maradunk alkotmányjog.
Így van. A Velencei Bizottság tagjai kitűnő jogászok, alkotmányjogászok. Munkájuk eredményét te hogyan minősítenéd? Mit látsz benne érdekesnek, jónak? Szóval mi az, ami figyelemre méltó számunkra?
Módonban volt elolvasni a júliusi jelentést.
Teljesen volt, tehát nem csak az előzeteseket, így van.
Közel 30 oldal, 150 pontból áll, szinte szerkezett pontokról pontra halad, elmondja a véleményt, és van egy rezüméje a végén. Hát ezt a bizottsági jelentést is el lehet helyezni abban a skálában, hogy szédelgően feldicséri, temető jogállamot vagy értékeli. Én inkább az utóbbi hangnemben olvastam, és hogy mondjam.
Korrekt analízisnek tartod?
Igen, megfontolandó gondolatok vannak benne, és nem az a hangnem, ami a parlamentben pro és kontra jelen volt az európai parlamentben. Így például, bár ez már ilyen utálövésnek érzem, utalt az eljárási problémákra, a gyorsított
ellenzék részvételek hiánya.
Menetütemre, ellenzék részvételének hiányára, hogy csak a kétharmad alkotmányozott.
És óvott, hogy a sarkalatos törvényeknél ne ismétlődjön meg, ez így van.
A sarkalatos törvények, ha előjönnek, ennek a problémájára is felhívta a figyelmet, hogy mit tartalmaz az alkotmány, mit a sarkalatos törvények, az alapjogi védelem szintjére utal, és amit kiemelnék belőle, és ez megint visszakanyarodunk az elmondottakhoz, hogy nagyon sok múlik nem csak a megalkotandó törvényeken, hanem az értelmezésen
ugyan,
is.
Ugyan.
Hiszen nem önmagában kell szemlélnünk az alkotmány, nem is szabad, hanem mindaz, ami körülveszi. Az élő jog, az alkotmánybíróság eddigi döntései, az európai...
És a felülvizsgálatlandó jog, mindaz a hatalmas munka, ami előttünk áll, egészen helyi önkormányzati rendeleti szintig.
Így van, tehát van egy élő, létező alkotmányos rendszer, ami nem azonos az alkotmány és az alaptörvény szövegével.
Igen. Igen.
Az értelmezésen nagyon sok múlik, és ebben jelen vannak, és erre fel is hívja a figyelmet a az alkotmányosság klasszikus alkotmányos értékei, alapelvei,
igen,
ha már Európai Uniós klubnak vagyunk a tagja.
Pontosan. A mostani alkotmánybíróság, tehát a mostani hatályos törvényi szabályok az alkotmánybíróság számára alkotmány értelmezési monopóliumot adnak. Ez a norma egyelőre az alaptörvényben nincs. Mi a te prognózisod? Az alkotmánybíróság megfosztható a mindenkire kötelező alkotmányértelmezés monopóliumától, vagy ez úgy is vissza fog kerülni, hiszen enélkül nem, nincs jó alkotmánybíráskodás.
A korábbi, tehát a hatályos alkotmányban sem volt ott ez a hatáskör,
hanem külön törvényben,
a 89. évi 32-es törvény tartalmazta ezt a hatáskört, az úgynevezett absztrakt alkotmányértelmezést. Én azt gondolom, hogy ez továbbra is ott lesz ebben a törvényben,
igen,
hiszen az alkotmány értelmezése, mégpedig absztrakt értelmezése, az alkotmánybíróságnak a feladata kell, hogy legyen.
Döntő kompetenciája. Tehát, mert a parlament, ha értelmez alkotmányt, az politikai értelmezés volna mindenképpen. Az alkotmánybíróságé meg független szakmai közjogi. A kettő között óriási a különbség. Műsoridőnk nagy részt letelt. Úgy jártunk, mint máskor, hogy befejezni nem tudjuk abba adni, azonban igen, viszont jön a kérdés, jönnek a feladványok, tehát jön a játék. Így, az augusztus 18-i rakott agytorna feladványának kérdései a következő, majd milyen mondanom megfejtéseket, te sem mondhatod a megfejtéseket. Első kérdés, van-e változás a hatályos alkotmány és az új alaptörvény között a nemzeti jelképek szabályozásáról szóló törvény parlamenti elfogadásának mértékében? Tehát mi fajta kétharmad? Az itt a kérdés. Második. Létezik-e képpel illusztrált hatályos alkotmánybeli szabály Magyarország zászlajára nézve? Itt is a hatályosról beszélünk, nem az újról. Harmadik. Mennyi színes kép található az új alaptörvényben? El kell olvasni, meg kell nézni. Következő. Negyedik. Változik-e a hatályos alkotmány és az új alaptörvény meghatározásában a himnusz közjogi definiálása? Nem a himnusz szövege szerzője, hanem közjogi megjelenítése. Ötödik kérdés, szinonimák-e az új alaptörvény fogalmi rendjében a nemzeti ünnep és a hivatalos állami ünnep? Azonos fogalmak vagy eltérőek? A megfejtéseket az adásbeli elhangzás után a fórumban várom. Az első perfekt megfejtő most is sportmeszt fog kapni. Jó játékot, jó keresést és sikeres találatokat kívánok. Legközelebb szeptember 8-án jövünk, amikor is a helyi önkormányzatok és az új közjogi szabályok dilemmáiról beszélgettünk két polgármesterrel. Köszönöm, hogy itt voltál, Kukorelli professzor úr. Együtt, igen.
Köszönöm szépen, köszönöm. És mindenkinek szép nemzeti ünnepet kívánok.
Együtt köszönjük meg a hallgató figyelmét és a rádió részéről Ára Brigittának és József Péternek a segítő közreműködését. Szép estét, kellemes ünnepet, jó nyaralást kíván Kollár György, a viszonthallásra.
Viszonthallásra.